A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet a mai napra kijelölt igét Márk evangéliumának 7. fejezetéből, az 5. verstől a 16. versig. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétát Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, téged megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért, és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet tovább adtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Kedves testvérek, drága gyülekezet, hagyomány. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, kérdezik a farizeusok Jézustól. A kézmosás hagyomány. Hiszen mi is kezet mosunk étkezés előtt, a keresztények is kezet mosnak. Már pici kortól tanítjuk a gyerekeinknek, hát már a 3 éves unokám, de már a 1,5 éves is úgy ül le enni, hogy előtte kezet mosunk. Erre tanítják őket is a szülők. Szerintem sose gondolunk arra, hogy ez hagyománytiszteletből történne, hanem nálunk úgy gondolom ez higiéniai kérdés. Egészségügyi szempontok szerint tesszük ezt, és nem azért, hogy hagyományokra gondolnánk ilyenkor. Márk evangélista azonban elmagyarázza, feltehetően nem zsidó olvasóinak, hogy a farizeusok és általában a zsidók nem ettek addig, amíg meg nem mosták a kezüket. Rituális mosakodásról volt szó, amelynek szerepe az lehetett, hogy fenntartsák az Isten előtti szentség, tisztaság tudatát. A vének hagyományai, amit itt említenek, az Isten által kijelentett törvényre épülő, azt körülvevő magyarázatokat, szokásokat foglalja össze, amelyek közül csak egy volt ez a rituális kézmosás. Egy kicsit bővebben lehet, hogy megéri foglalkozni ezekkel a zsidó hagyományokkal. Rengeteg hagyományuk van, és rengeteg olyan szokás, amit végül is Isten Mózes által nekik adott törvényén alapszik. Néhányat kigyűjtöttem, elég érdekesek, valami ismerős lesz, de lehet, hogy lesz olyan, ami nem, legalábbis számomra voltak ismeretlen dolgok. Például mi az a sabbat? A zsidók szemében az otthon különleges szerepet tölt be. Ez az a hely, ahol a szent nap, a sabbat, ahogy ők nevezik, vagyis a szombat elkezdődik. Ez a hetente megtartott pihenőnap péntek este, nem sokkal naplemente után kezdődik, és a következő naplementéig tart. A zsidók számára a naplemente jelenti a nap kezdetét. A hagyomány a szombatot a Biblia első könyvében leírt teremtés történethez köti. Eszerint Isten megpihent a hetedik napon, ezért a szombat a pihenés, az imádság és a tanulás napja. A sabbat kezdetekor a ház asszonya meggyújt legalább két gyertyát, és elmond egy imádságot. Ezután, még az étkezés megkezdése előtt, a családfő elvégzi a kidust, azaz a boráldást. Kezébe vesz egy borral telt serleget, tudnunk kell, hogy a zsidók számára a bor, azaz öröm szimbóluma. Tehát kezébe vesz egy borral telt serleget, és megáldja. Mindenki iszik a serlegből. A családfő ezután megáldja az adott napot, a feleségét és a gyermekeit. Az étkezés az két úgynevezett barhesz, ami mákkal vagy szezámmaggal megszórt fonott kalács megáldásával kezdődik mindig. Mivel a szombat a pihenés napja, ilyenkor semmiféle munkát nem szabad végezni, az ételt is előre elkészítik. A Tóra előírásait szigorúan követő zsidók közül néhányan még telefont sem vesznek a kezükbe, és autóba se ülnek. Némelyek a zsinagógába elmennek az autóval. Az otthon egyúttal az a hely is, ahol a családanya különösen fontos szerepet játszik. Egy zsidó házban a feleséget és anyát héberül Akeret Habbaitnak hívják. Ez a szó azt jelenti, az otthon lelke. Nem tudom, hogy találkoztunk-e már ezzel a kifejezéssel, nekem nagyon tetszik. Ő az ugyanis, aki meghatározza az otthon jellegét és atmoszféráját. Egy igazi zsidó otthonban minden egyes nap érezni lehet Isten jelenlétét, nem csak imádkozás és tóra tanulás alatt, hanem az olyan hétköznapi tevékenységek alatt is, mint az evés és az ivás. A zsidók, egy zsidó otthonban az étkezés nem csak arról szól, hogy jól lakjunk, hanem Istennek szentelt cselekedetté válik, amit kézmosás előz meg. Majd az ételre az áldás, az étkezést hálaadás követés, természetesen minden étel és ital csak is kóser lehet. Hogy tudjuk-e, mi ez a kóser. Mózes 5. könyvének 14. fejezete értelmében a zsidók nem ehetnek húst és tejterméket, például sajtot ugyanazon étkezés ideje alatt. Sőt, nem is tarthatják egy helyen, külön edényeket használnak az elkészítésükre. A kóser szó egyébként azt jelenti, hogy megfelelő, és azokra az ételekre utal, amelyeket szabad enniük. Minden gyümölcs és zöldség kóser, de húsból és halból csak bizonyos fajták. A disznó például tiltott, akár csak a kagyló, a bárány, a marha, a lazac, a pisztráng, a tőkeha kósernek számít. Mózes 2. könyvének 11. fejezete nagyon részletesen leírja, és én itt nem szeretnék erre nagyon kitérni, hogy milyen étel számít tisztának, és mi számít tisztátalannak. Biztosan olvastunk már ezekből. Aztán van egy ünnepük, aminek az a neve, hogy Pesza. Ez a kovásztalan kenyér ünnepe. A zsidók minden évben megünneplik a Pesza ünnepét, ez a zsidó húsvét. Ünnepi étkezésük egy kérdéssel kezdődik. Miért más ez az éjszaka, mint a többi? A válasz, mert az Egyiptomból való szabadulás emlékét őrzi, egy olyan eseményét, amely a hagyomány szerint több mint 3000 évvel ezelőtt történt. A zsidók szabadulásukat különleges vacsorával, a széderrel ünneplik meg, a szó jelentése rend. Az ételt otthon fogyasztják el, az asztalra a legjobb terítőt teszik, és a legszebb étkészletet helyezik el. Mindenki, még a gyerekek elé is boros pohár kerül. A vacsora előtt a családfő imát mond, majd mindenkinek petrezselymet nyújt át, melyet előzőleg sós ízbe mártott. Ezután kettétör egy darab kovásztalan kenyeret, amit macát vagy maceszt, az egyik felét szétosztja. Ezután a családban a legfiatalabb gyermek megkérdezi, hogy miért más ez az éjszaka, mint a többi. És akkor a családfő elmeséli az Egyiptomból való szabadulás történetét. És ha már az ünnepeknél tartunk, mindenki tudja, hogy mi a Hanuka. A Hanuka ez speciálisan zsidó ünnep. Két csodát is ünnepelnek Hanukakor. Az egyik, amikor Jeruzsálemben a makkabeusok győzelmet arattak azzal a görög hadsereggel szemben, akik mind létszámban, mind fegyverek tekintetében számottevően túlerőben voltak. A makkabeusok felkelése csupán válasz volt arra, hogy a görögök erőszakkal próbálták a zsidókra kényszeríteni az istentelen hellén életformát. A másik csoda, a hétágú gyertyatartó gyertyáinak meggyújtása fontos szerepet játszott a mindennapi istentisztelet során a szentélyben. Amikor a makkabeusok felszabadították a szentét és kiűzték az összes görögbe tolakodót, akkor csak egy nagyon kis mennyiségű szent olajat találtak a menóra meggyújtásához. A probléma az volt, hogy az olaj csak egy napra volt elegendő, viszont az előírásoknak megfelelő szent olaj előállítása 8 napot vett igénybe. És a csoda az volt, hogy ez az egy napra elegendő olaj 8 napig égett. A Hanuka szó egyébként azt jelenti, hogy felszentelés vagy bemutatás. A görögök felett aratott győzelmet követően a makkabeusok újra szentelték a szentét és az oltárt, amit megszentségtelenítettek a pogány betolakodók. Érdekessége még, hogy a Hanuka ünnepének időszaka mindig más, tehát évről évre más napra esik, hasonlóan, mint nekünk keresztényeknek a húsvét. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a húsvét nekünk a naptárban milyen időszakra esik. Az is minden évben más, mert hogy a hold változásához van igazítva. Tehát nekünk a húsvét az mindig a tavaszi napi egyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap, tehát március 21-én van a napi egyenlőség, azt követően, amikor először van holdtölte, azt követő első vasárnap a húsvét. Nekik, és a holdciklushoz van igazítva, hát egyet tudunk biztosan, hogy november 28-a és december 26-a között kezdődik, és 8 napon át tart. Nem szeretnék már több ilyen zsidó hagyománnyal foglalkozni, vagy felolvasni, de ha valakit érdekel bővebben, akkor figyelmébe ajánlom David Shelf Vallások világa című könyvét. Van egy híres musical, még a 70-es években Amerikában készült, talán az idősebb korosztály lehet jobban ismeri, a Hegedűs a háztetőn. Van ennek egy ismert magyarul énekelt betét dala, amit Besenyei Ferenc előadásából ismerhetünk, a Ha én gazdag lennék. Így már lehet, hogy a fiatalabbaknak is mond valamit. A történet az 1920-as években egy orosz zsidók lakta ukrajnai falucskában, Anatevkában játszódik. Főszereplője Tevje, a teljes ember, és az ő felesége Goldi, akik egy tradicionális világot képviselnek, amelyben a férfi, az apa szava a döntő, és az értékrendete hagyományos családeszmény, a zsidó közösség és vallás előírásai határozzák meg. Ennek a házaspárnak 5 lánya van, akik viszont már egy modern világ gondolkodásában élnek, és szeretnének szakítani a hagyományokkal. A tebje, ez a teljes ember, a hagyományról szóló ismert jelenet bevezetésében így beszél. Hagyomány által maradhatunk fenn. Itt nálunk, Anatevkában, ez az ukrajnai kis falucska, mindennek hagyománya van. Megvan a hagyománya az alvásnak, az evésnek, a munkának, az öltözködésnek. Például mi mindig befedjük a fejünket. És mindig van egy kis imasálunk, ami Isten iránti odaadásunk jelképe. Kérdezheti bárki, hogyan kezdődött. Nem tudom. Egy biztos, hogy van hagyományunk. És mert van hagyományunk, mindenki tudja, hogy ki, kicsoda, és mit vár tőle az Isten. Ugye nagyon nehéz helyzetben van ez az apa, mert hogy a lányai jövendőbeliük választásakor nem a hagyomány szerint járnak el. Változik a világ. Megrendülnek a korábban biztosnak hitt értékek és szokások. És ez a teljes ember azzal küzd, hogy a szívére hallgasson, amely azt súgja, hogy ő szereti a lányait és adja áldását a házasságukra, vagy ősei hagyományát kövesse, ami alapján ki kellene őket tagadni. Az apa őrlődik ebben a kettős érzésben, és közben olyan közvetlenül kommunikál a Teremtő Istennel, hogy bennünk is kettős érzést várt ki. Részben tiszteletlennek tartjuk Isten iránt a beszéd stílusa miatt. Részben pedig, hát valljuk be őszintén, hogy szimpatikus, azaz őszinte egyszerű cirkalmazás nélküli megfogalmazás, ahogy elmondja imádságban a küzdelmeit Istennek, ahogy küzd az az ember a lányai iránt érzett szeretete és a hagyományok gyakorlása között. Drága gyülekezet, el szoktunk-e gondolkozni azon, hogy milyen a mi imádságunk? Hogyan szólítjuk mi meg Istent? Mennyire igyekszünk szép szavakat, dicséreteket használni? Ami jó, ez nem baj, mert a mi Teremtő Istenünk olyan Isten, akinek kedves, hogyha dicsérjük, dicsőítjük őt. De vajon a szaporított szavak, a sok dicsérő jelző mögött nem bújik-e meg az őszintesség lényege? Nem rejtőzködik-e el, hogy amikor imádkozunk, akkor a szép szavakra törekszünk, és megpróbálunk féligasságokat előhozakodni féligasságokkal, elfedezünk-e lényeges dolgokat, vagy pedig őszintén, egyszerűen, kendőzetlenül oda tudjuk-e, oda szoktuk-e vinni Isten elé a mi kéréseinket, a mi gondjainkat, a mi terheinket. Márk evangéliumában a farizeusok körül úgymond megfagyott a hagyomány. Olyan hidegnek érezzük a levegőt, amikor azt mondják, hogy miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint. Az ő számukra hamis biztonságérzetet nyújt a hagyomány ismerete és követése, valamint egy olyan pozíciót, amiből másokat könnyen elítélhetnek és magukat különbnek tarthatják. Figyeljük csak meg, mi történik. Jeruzsálemből érkező írástudók és farizeusok gyűlnek Jézus köré, akiről tudjuk, hogy amerre járt, tömegek mentek hozzá. Vitték a betegeiket és várták a gyógyulásukat. És nem hiába várták. Jézus gyógyított, körülötte élet fakadt, reménység áradt. Nincs olyan érzésünk, hogy a Jézust körben álló baráti kör valójában nem más, mint egy vallási vizsgálóbizottság, amely valójában nem azért érkezett, hogy tanuljon Jézustól. Kritikus szemmel figyelték egész tevékenységét, és az ürügyet, amellyel beleköthetnek, hamar meg is találták. Jézus azonban átlát rajtuk. Szomorúan, de talán keményen jegyzi meg. találóan prófétát Ézsaiás rólatok ti képmutatók, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Milyen megrendítő jelenet. Jézus összeütközik a vallási vezetőkkel. Rámutat arra a különbségre, amely Isten akarata és az emberi szabályok hagyománya között van. Mert nem az számít, hogy mi van az ajkunkon, hanem az, hogy mi van a szívünkben. Rámutat arra a különbségre, amely Isten akarata és az emberi szabályok hagyományok között van. Azt mondja, az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Majd azt, hogy szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. Végül ezt egy példán mutatja be, az úgynevezett korbán gyakorlat példáján. De mit jelent ez a korbán? Jelentése odaadott, vagy Istennek felajánlott. A 10 parancsolat egyike azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat, ami magában foglalja a gondoskodást is, amennyiben szükséges. Erre támadt egy zsidó hagyomány, amelyet korbánnak neveznek. Ez azt jelenti, hogyha bizonyos zsidó szülőknek szükségük is van támogatásra, hogy a gyermekeik támogassák anyagilag, de a fiúk ezt nem akarja megtenni, akkor azt mondja, hogy korbán. Ez azt jelenti, hogy Istennek szentelt pénz, vagy a templomnak tett felajánlás, és ez mentesítette annak felelősségétől, hogy a szüleit támogassa. Utána már senki nem követte a pénznek a sorsát, hogy valójában mire költötték. Drága gyülekezet, nekünk is vannak hagyományaink. A mai világban sokan a keresztényeket is hagyományőrzőknek tartják. Ezeket jobban ismerjük, hiszen ezeket mi gyakoroljuk. Gondoljunk csak bele, a karácsony nemrég volt, karácsonyfa állítás, ez is egy hagyomány, húsvétkor a sonka, tojás fogyasztása, ezek mind-mind szokások, hagyományok. Katolikus egyháznak sokkal több szokása, hagyománya van, mint a protestáns egyházaknak. Ne menjünk ebbe bele, szerintem a nagy részét ismerjük, ilyen úrnapi körmenet és egyebek, ezeket mi nem gyakoroljuk. A hagyomány az nem egy rossz dolog, nem elvetendő, sőt, nagyon jó közösséget alkot meg, hát ami a zsidók hagyományából is felolvastam néhányat, nagyon szép. De fel kell ismernünk a saját életünkben ennek a fontosságát és az esetleges sérthetetlenségét. Persze, hogy rosszul esne, hogyha nem díszítenénk karácsonykor fenyőfát, vagy a karácsonynál maradjak. De gondoljunk arra, hogy akár még a fa díszítése közben is, milyen a szívünk állapota. Karácsonyfa mellett is lehet békétlenségben, szeretetlenségben lenni. Amikor eltelnek az ünnepek, új évkor, ugye szokás, megszoktuk egymástól kérdezni, általában szabadságon vannak az emberek, hogy teltek az ünnepek. És hát én sajnos hallottam már ilyen beszámolókat, hogy hát már megint anyósomékhoz mentünk első nap, mert mindig oda kell menni első nap, hozzánk csak másodnap megyünk, mert az én szüleim olyan másodlagosak. Hát hogy telt akkor ennek a családnak a karácsonya, ha így beszél róla utólag? Pedig biztos volt nagyon szépen feldíszített karácsonyfa a családban. Vagy egy ismerősöm nemrég azt mondta, hogy gyerekkorában még a nagyszülőkkel elmentünk a templomba, de ma már mi nem gyakoroljuk ezt a hagyományt. Ennyi? Hagyomány. Szóval hiába állítunk gyönyörű karácsonyfát, ha szeretetlenül múlik el az ünnep. Krisztusnak nem fejeződik be itt a tevékenysége a farizeusok megfedésével, hanem ismét odahívja a sokaságot és tanítja őket. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tenni őt, hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Jézus ezt a tömegnek mondja. Mindenki gondolkodik, hogy vajon mire gondol. Ha nem azt tesz tisztátalanná, amit megeszünk, vagy amihez hozzáérünk, akkor mi az, ami beszennyez? Mi az, ami belülről kifelé mocskol be, amikor mindenki abban nőtt fel, arra figyel, hogy kívülről be ne jusson tisztátalan? Hát akkor mi a tisztátalanság fő helye? A tisztátalanság helye tehát Jézus szerint az ember bensője, az ember szíve. És ezzel szembe kerül mindazzal, amit a farizeusok képviselnek. Hiszen a farizeusok és írástudók azért ütköznek meg a rituális mosakodás hiányán, mert úgy látják a környezetet, mint ami alapvetően bűnös és szennyes. Jézus azonban megfordítja a helyzetet. Nem a környezet, hanem az ember bensője a szennyes. Olyan megrendítő, hogy a tanítványai, akik vele voltak, vele éltek, hallhatták nap mint nap a tanítását, látták az ő tiszta életét, még ők sem értették meg, hogy miről beszél Jézus. Amikor azután a sokasságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról, ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette, ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert, mondta Jézus a tanítványoknak. Amikor én fiatal lány voltam, még egyszer a szüleimnek vendégei voltak, testvérem talán ő is emlékszik rá, Csehszlovákiából, Pozsonyból, édesapám pilóta volt fiatal korában, és egy pilóta társa látogatta meg őket a feleségével. Ők már nyugdíjasok voltak, és a felesége valamilyen, nem emlékszem milyen gyülekezetnek volt a tagja, ilyen szombatista vagy adventista, nem tudom, valami számomra akkor ismeretlen gyülekezetnek, és nem evett disznóhúst. És semmit, aminek valami köze volt a disznóhoz. És egyik alkalommal lebencsleves volt otthon az ebéd, amihez a kis leves, tészta, kockák, kis szalonna kockákkal együtt pirultak meg. A leves tele volt zöldséggel, meg krumplival, meg mindenféle jó egészséges étele. A néni észrevette, hogy van benne néhány pici szalonna kocka, az egész lebencsleves nem ette meg. Nem baj. Ő hagyományőrző volt. A baj az, hogy olyan volt a természete, hogy egész nap szekálta a férjét. Egész nap. A hogy ülsztől kezdve a nézd leetted az ingedet, miért nincs rajta papucs, és nem sorolom, vagyis egész nap megalázta előttünk, a vendéglátói előtt. Akkor mire jó a hagyomány? Hát nem evett disznóhúst. Az apostolok cselekedeteiben találkozunk egy történettel, amikor Péter a háztetőn imádkozva megéhezett, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílt, és leszállt valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségeset vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Hát ne törvényeket alkossunk mi, hanem legyünk engedelmesek. Mit vár tőlünk Isten? Nem azt, hogy jó szokásaink legyenek. Nem baj, ha vannak, legyenek jó szokásaink. De ennél sokkal-sokkal fontosabb, mondhatnám, egyetlen fontos van, a szív tisztasága. Biztos szoktuk hallani ezt a szlogánt, hogy hát nekem ami a szívemen, az a számom. Ezt nem akkor mondja az ember, amikor éppen valakit megdicsért, hanem inkább amikor nem kedves szavakat mond az illető, és akkor ezzel mosta magát tisztára. Ami a szívemen, az a számom. Így van. Olvashatjuk Lukács evangéliumában a 6. rész 45. versében. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Mennyire igaz? Idősek otthonában dolgozóktól lehet hallani, olyan megrendítő számomra az a dolog, hogy az idős emberek elesettségükben hogy megváltoznak. Hogy egy ismerősöm, mondjuk nem ott dolgozik, csak látogatta az idős nagynényét az idősek otthonában, és ő mesélte elképedve, hogy a szobatársa, egy idős néni, már igen gyenge állapotában, nagyon csúnyán beszél. És ő ismerte fiatal korában is, tanítónő volt, egy intelligens, finom lelkű asszony, akiből hát ezt soha ki nem nézte volna senki. Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Vagyis minden beszéd forrása az ember szíve. Az a belső műhely, ahol megszületnek a gondolatok, az érzések, az elhatározások és a döntések. Ami az ember szívében van, az jön ki a száján. A szív és a száj közvetlen összeköttetésben van, épp úgy, mint a közlekedő edények. Egy ideig lehet színlelni valamit beszéddel, de az élet kritikus helyzeteiben mindig kiderül, hogy mi van valójában valakinek a szívében. Éppen ezért, ha valaki változtatni szeretne a beszédén, akkor a szívét kell megváltoztatnia. Ha valaki megutálta már a saját hazudozó, alakoskodó természetét, kétértelmű beszédét, akkor kérjen új szívet Istentől. Nem a nyelvünket kell fegyelmezni, arra is szükség van, az sem árt, de az alapvető megoldást nem ad. Az legfeljebb csak mérsékli a bajt. Isten azonban azt ígéri a benne hívőknek, hogy ő új szívet ad nekik. Azért mondja Jézus, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, ahonnan az árnyékszékbe kerül. És Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. De hozzátette, hogy ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná. Honnan tudhatom meg, hogy tiszta-e a szívem? Azt gondolom, hogy jól letesztelhető Pál apostolnak a Galátákhoz írt levele 5. részének a 22. verséből, a lélek gyümölcséről. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Megvan-e mindez én bennem? 9 dolog. Átengedném-e az Úrnak, hogy ezek tükrében vizsgálja át az én szívemet? Ez van bennem. Szeretet? Öröm? Békesség? Béketűrés? Szívesség? Jóság? Hűség? Szelídség, mértékletesség. Drága gyülekezet! Jézus Krisztus nem hagyományt formálni jött, hanem az életét adta oda az emberekért. Nem hagyományt teremtett, hanem a kereszten feláldozta önmagát. nem valamiféle tudást örökített át, hanem önmagát adta oda. A kereszt halála nem volt hagyomány. Nem ment szembe az atyával, aki a törvényeket adta Mózes által az embereknek, amiből az emberek hagyományt teremtettek, nem ment szembe Krisztus az atyával, hanem főpapi imájában így könyörgött az atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem mondta, hogy vágjatok ki fenyőfákat, vigyétek be a házaitokba, és tegyetek rá színes gömböket, de azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. És ő az életét adta. Értem is, érted is. Nem mondta, hogy sonkát és főtt tojást tegyetek húsvétkor, de azt mondta, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Ez a mi reménységünk, ez a mi bizodalmunk, és ez ad erőt az életünkhöz, a hétköznapokhoz. Amen. Imádkozzunk. Uram, hálás a szívem igédért. Hálás azért, hogy ma még nincs menthetetlen ember. Uram, olyan jó lenne, ha senki nem úgy menne haza, hogy kipipálva a mai délelőtt, hiszen szokásunkhoz, hagyományainkhoz híven ma is eljöttünk a templomba. Hanem olyan jó lenne, hogyha úgy mennénk haza, hogy forgatjuk az igédet a szánkban, a szívünkben, és hogy aki nem határozta még el, hogy ma elhatározza, hogy mától csak téged akar követni. Hiszen te nem hagyományokat hoztál az emberek számára, hanem önmagad áldoztat felértünk. Vizsgáld meg szívünket, vizsgáld meg bensőnket, teremts bennünk tiszta szívet. Urunk, könyörgünk betegeink gyógyulásáért, kérünk az elhunyt hozzátartozóinak, te adj vigasztalást. Könyörgünk hozzád gyülekezetünkért. Könyörgünk az előttünk álló tisztújításért. Istenem, különösen könyörgöm azokért, akiket régebben rendszeresen láthattunk itt az Isten tiszteleten, mostanában pedig ritkán jönnek, vagy egyáltalán nincsenek itt. Könyörgöm az ifjúságért, a fiatalokért, itt ebben a gyülekezetben is. Őrizd meg őket a te szeretetedben, vigyázz rájuk. Erősítsd őket a benned való hitben és összetartozásban. Könyörgöm hozzád, Uram, országunkért, a magyar népért, az előttünk álló parlamenti választás ügyéért. Adj az embereknek józanságot, hogy biztosan el tudjanak igazodni ebben a csúnya kampányban. Ne engedj megvezetni embereket. Ne engedj hatalomra jutni olyan embereket, akik a kereszteket fogják levétetni rövidesen. Őrizd ezt a népet az ellenségtől, légy irgalmas hozzánk. Őrző karjaiddal vigyázz ránk, kérünk. És mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.